és várom Istenünk. Testvéreim, most itt a nagypénteki Isten tiszteleten a Passió történetet fogjuk felolvasni. Ha valakinél itt van az evangélikus énekes könyv, akkor a K jelű liturgia alapján haladunk az énekekkel, de minden egyes ének ki lesz majd vetítve, tehát a kivetítőn tudjuk követni az énekeket, és kezdjük is meg Isten tiszteletünket az első énekkel, 203-as ének első két versével. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Dicsérünk téged, Úr Jézus Krisztus, hogy mind halálig teljesítetted Atyád akaratát, és mindent elvégeztél a mi üdvösségünkre. Szüntelenül emlékeztes minket keresztedre és tövis koronádra, hogy mindörökké áldjunk téged hűségedért és szeretetedért. Amen. Testvéreim, az Úrban, az egész kereszténységgel valljuk, hogy Jézus Krisztus értünk szenvedett és halt meg. Mit jelentett ez a valóságban? És hogy mit kellett neki szenvednie? Ezt akkor értjük meg, ha elolvassuk, hogy mit írnak róla azok, akik szem és fültanúi voltak szenvedésének. Hallgassuk meg tehát Jézus szenvedés történetét, hogy megteljék szívünk bűnbánattal vétkeink miatt, és hálával Jézus kimondhatatlan szeretetéért.
amikor Jézus közeledett Jeruzsálemhez és az olajfák hegyéhez ért, a tanítványok Jézus parancsára hoztak egy szamarat, és ráterítették felső ruháikat, és ráült. A sokaság nagy része felső ruháit az útra terítette. Mások ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szórták. Az előtte és utána menő sokaság pedig ezt kiáltotta: Hozsánna Dávid fiának! Áldott, aki jön az Úr nevében! Hozsánna a magasságban! Amikor bement Jeruzsálembe, megmozdult az egész város, és kérdezték: ki ez? A sokaság pedig ezt mondta: ez Jézus, a próféta, a galileai Názáretből. Akkor összegyűltek a főpapok, az írástudók és a nép vénei, és megegyeztek abban, hogy Jézust elfogják, csellel és megölik. De ezt mondták: ne az ünnepen, hogy ne támadjon zavargás a nép körében. Akkor egy a 12 közül, akit Iskáriótes Júdásnak hívtak, elment a főpapokhoz, és ezt mondta: mit adnátok nekem, ha elárulnám őt nektek? Azok pedig megállapítottak 30 ezüstöt, és ettől fogva kereste az alkalmat, hogy elárulja őt.
Kovásztalan kenyerek ünnepének első napján, amikor este lett, asztalhoz ült a 12 tanítvánnyal, és miközben ettek, így szólt: bizony mondom néktek, hogy egy közületek elárul engem. Szomorkodtak nagyon, és elkezdték mondani egyenként: én vagyok az, Uram. És ő így válaszolt: aki velem együtt mártja kezét a tálba, az árul el engem. Mert az ember fia elmegy, ahogyan megvan írva róla, de jaj annak az embernek, aki az ember fiát elárulja. Jobb volna annak az embernek, ha nem született volna. Megszólalt Júdás, az árulója, és ezt mondta: én vagyok az, Mester. Így szólt hozzá: te mondtad. Júdás pedig azonnal kiment, és éjszaka volt. Miközben ette, vette Jézus a kenyeret, áldást mondott, megtörte, és a tanítványoknak adta, és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem. És vette a poharat, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta: igyatok belőle mind, mert ez az én vérem, a szövetség vére, mely sokakért kiöntatik bűnök bocsánatára. Amikor megvacsoráltak, dicséretet énekelve kimentek az olajfák hegyére, és Jézus így szólt hozzájuk: mindnyájan megbotránkoztok bennem ezen az éjszakán, mert megvan írva: megverem a pásztort, és elszélednek a nyáj juhai. Megszólalt Péter, és ezt mondta: ha mindenki megbotránkozik benned, én soha meg nem botránkozom. Így szólt hozzá Jézus: bizony mondom neked, hogy ezen az éjszakán, mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem. Ezt mondta neki Péter: ha meg kell halnom veled, akkor sem tagadlak meg téged. Hasonlóan beszélt a többi tanítvány is.
Yeah. Amikor elment velük Jézus egy helyre, amelyet Gecsemánénak hívtak, és így szólt a tanítványokhoz: üljetek le itt, amíg elmegyek amoda és imádkozom. Maga mellé vette Pétert és Zebedeus két fiát, és elkezdett szomorkodni és gyötrődni. És ezt mondta neki: szomorú az én lelkem, mint halálig. Maradjatok itt, és vérasszatok vele. Tovább ment, egy kissé arcra borult, és így imádkozott: Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem e pohár. Mindazáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem ahogyan te. Oda ment a tanítványokhoz, és ahol találta őket, így szólt Péterhez: ennyire nem tudtatok egy órát sem vérasztani velem. Vérasszatok és imádkozzatok, hogy ne essetek kétségbe, mert a lélek kész, de a test erőtlen. Másodszor is elment, és így imádkozott: Atyám, ha nem távozhat el tőlem a pohár, hanem ki kell innom, legyen meg a te akaratod. És amikor odament, ismét ahol találta őket.
Elment és imádkozott. Amikor visszatért a tanítványokhoz, ezt mondta neki: íme elközelgett az óra, és az emberfiát bűnösök kezére adják. Keljetek fel, menjünk, íme elközelgett, aki elárul engem. Még beszélt, amikor megérkezett Júdás, egy a 12 közül, és vele együtt nagy sokaság kardokkal és botokkal. Az áruló pedig ezt a jelet adta neki: akit megcsókolok, azaz, fogjátok el. És azonnal odament Jézushoz, és ezt mondta: üdvözlégy, Mester! És megcsókolta. Jézus pedig ezt mondta: Júdás, csókkal árulod el az emberfiát? Akkor odamentek, és elfogták. Péter pedig kirándotta kardját, lesújtott a főpap szolgájára, és levágta a fülét. Akkor így szólt hozzá Jézus: tedd vissza a kardodat a helyére, mert aki kardot ránt, az kard által vészel. Akkor a tanítványok hagyták őt, és elfutottak. Kajafáshoz, a főpaphoz, ahol összegyűltek az írástudók és a vének. Péter követte őt távolról egészen a főpap udvaráig, és bement, ott ült a szolgákkal, hogy lássa, mi lesz a vége. A főpapok és az egész tanács hamis tanúvallomást kerestek Jézus ellen, hogy halálra ítélhessék, és nem találtak. Akkor a főpap így szólt hozzá: megeskedlek az élő Istenre, hogy mondd meg nekünk, ha te vagy a Krisztus, az Isten fia. Így szólt hozzá Jézus, te mondd. Viszont mondom néktek, mostantól fogva meglátjátok az emberfiát ülni Isten hatalmának jobbján, és eljönni az ég felhőjén. Akkor a főpap megszakadta a ruháját, és így szólt. Istent káromolta. Mi szükségünk van több tanúra, íme most hallottátok az Isten káromlást. Mi a véleményetek? Ők pedig így feleltek. Méltó a halálra.
Kint ült az udvaron. Oda ment hozzá egy szolgáló lány, és így szólt. Te is a galileai Jézussal voltál. Ő azonban tagadta mindenki előtt, és azt mondta, nem tudom, mit beszélsz. Kiment a kapuba, meglátta őt egy másik szolgáló lány, és azt mondta az ott levőknek, ez is a názáreti Jézussal volt. Ismét tagadta esküvel, nem ismerem azt az embert. Kis idő múlva oda mentek az ott áldogálók, és azt mondták Péternek, bizony, közülük való vagy te is, mert a beszéded is elárult téged. Akkor elkezdett átkozódni, esküdözni. Nem ismerem azt az embert. És azonnal megszólalt a kakas. Megfordult az Úr, és rátekintett Péterre. És ő kiment, és keservesen sírt.
És átadták Pontius Pilátusnak a helytartónak. Jézus pedig állt a helytartó előtt, és ezt kérdezte tőle a helytartó. Te vagy a zsidók királya? Jézus így felel. Te mondod. Miközben vádolták a főpapok és a vének, nem felelt semmit sem. Úgyhogy a helytartó nagyon csodálkozott. ünnepenként pedig egy pohár csukot szabadon bocsátani a helytartó, a csukasárnak, akit kívántak. Volt akkor egy nevezetes foglyú, akit Barabásnak hívtak. Amikor tehát összegyűltek, ezt mondta nekik Pilátus: mit akartok? Melyiket bocsássam szabadon nektek? Barabást vagy Jézust? Azok pedig így kiáltottak: Barabást! Pilátus ezt kérdezte tőlük: mit tegyek akkor Jézussal? Így szóltak: mind. Feszítsd meg! A helytartó azonban megkérdezte: de mi rosszat te? Azok még jobban kiáltottak: feszítsd meg! Akkor vizet hozatott, megmosta kezét a sokaság szeme láttára, és így szólt: ártatlan vagyok ebben a vérontásban. Ti lássátok! És az egész nép így felelt: vére rajtunk és gyermekeinket.
Akkor a helytartó katonái elvitték Jézust a laktanyába, és oda gyűjtötték köréje az egész csapatot. Levetkőztették, bíborköpenyt adtak rá, tövisből koszorút fontak, fejére tették, és nászalat adtak kezébe. Térdre borultak előtte, gúnyolták és ezt mondták: üdvözlé, zsidó királya! Azután ráköptek, fogták a nászalat, és a fejéhez verték.
Feszítsék az úgynevezett koponya helyre, amelyet héberül Golgotának neveznek. Megfeszítették őt és vele együtt két gonosztevőt, az egyiket jobbról, a másikat balról. Jézus pedig így imádkozott: Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Elosztották ruháit és sorsot vetettek rá. Az ítélet okát is felírták: a názáreti Jézus, a zsidók királya. Akik arra jártak, csúfolták őt. Hasonlóképpen a főpapok és az írás tudók is ezt mondták: másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni. A megfeszített gonosztevők közül is az egyik szidalmazta őt: ugye te vagy a Krisztus, mentsd meg magadat és minket is. Megszólalt a másik és ezt mondta: te az Isten sem féled, mert te ugyanazon ítélet alatt vagy, és mi méltán vagyunk, de ez semmi rosszat nem tett. Ezt mondta: Jézus, emlékezzél meg rólam, mikor bemégy az országodba. Ezt mondta neki Jézus: bizony mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban. Thank you.
Kefa mellett ott állt Jézus anyja, és az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Amikor meglátta, így szólt anyjához, asszony, íme a te fiad. Szólt a tanítványhoz is, íme a te anyád. És ettől az órától magához fogadta az a tanítvány. 6 órától kezdve sötétség lett az egész földön 9 óráig. 9 óratájban Jézus felkiáltott, Éli, Éli, lámmá sabaktáni. Ez azt jelenti, én Istenem, miért hagytál el engem? Jézus pedig tudván, hogy minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, így szólt, szomjúhozom. Ekkor a körülállók közül egy odafutott, szivacsot töltött meg ecettel, nátszára tűzte, és inni adott neki. Amikor Jézus elfogadta az ecetet, azt mondta, elvégeztetett. És hangos szóval felkiáltott, Atyám, kezedbe teszem lelkemet, és lehajtotta fejét, és kilehelt a lelkét.
Amikor este lett, eljött egy ember Arimátiából, név szerint József, aki maga is tanítványa volt Jézusnak. Elment Pilátushoz, és elkérte Jézus testét. Pilátus megparancsolta, hogy adják ki neki. József pedig a testet tiszta gyolcsba göngyölte, és elhelyezte új sírboltjába, amelyet sziklába vájatott. A sír bejáratához nagy követ hengerített, és eltávozott. Másnap pedig összegyűltek a főpapok és a farizeusok, elmentek Pilátushoz, és ezt mondták. Uram, mi emlékszünk arra, hogy az a csaló még életében ezt mondta. 3 nap múlva feltámadok. Ezért parancsolt meg, hogy őrizzék a sírt a 3. napig, nehogy tanítványai ellopják, és azt mondják a népnek, feltámadt a halálból. És ez a csalás még rosszabb lenne az elsőnél. Pilátus így válaszolt. Van őrségetek, menjetek és őriztessétek, ahogyan tudjátok. Azok pedig elmentek, lepecsételték a követ, és őrséget állítottak a sír mellé.
Testvéreim az Úrban, íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét, hordozza a miénket is. Mert ő a mi betegségeinket hordozta, a mi bűneinkért sebesítetett meg, és a mi vétkeink büntetését vette magára, hogy békességünk legyen. Bizony méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az erő, a bölcsesség, a hatalom, a tisztelet és a dicsőség örökkön örökké. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Jézus Krisztus, Isten fia, szegény lettél értünk, és mindenben megkísértettél hozzánk hasonlóan. Megízlelted a kínos halált, és az Istentől való elhagyatottság mélységes nyomorúságát. Engedelmes voltál mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Isten báránya, aki hordozod a világ bűnét, irgalmazd nekünk. Mi bűnös emberek kérünk téged, szent és igaz Úr Jézus, szabadíts meg szenvedésed erejével minden bűntől, gyűlölettől és irigységtől, önzéstől és kemény szívűségtől, gőgtől és szeretetlen ítélkezéstől. Add, hogy igaz tanítványaidként kövessünk téged, szelíden és alázatosan. A bűn elleni harcban, a kísértés órájában és a végső ínségben segíts meg minket, Úr Jézus Krisztus. Gyűjtsd össze Isten gyermekeit a kereszt alatt. Keresd meg az elveszettet, menj elébe a keresőnek. Segíts, hogy megbocsássunk egymásnak, és egyek legyünk a szeretetben. Úr Jézus Krisztus, add nekünk a te békességedet. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai ünnepre, nagypéntek alkalmára kijelölt szent igét, amit megírva találjuk a zsidókhoz írt levél 5. fejezetének első 9 versében a következőképpen. Mert minden főpap, akit emberek közül választanak, az emberekért rendeltetett Isten szolgálatára, hogy ajándékokat és áldozatokat mutasson be a bűnökért. Együtt tud érezni a tudatlanokkal és a tévejgőkkel, mivel ő maga is körül van véve erőtlenséggel. Így nem csak a népért, de önmagáért is köteles bűnért való áldozatot bemutatni. Senki sem szerezheti meg azonban önmagának ezt a tisztességet, csak az, akit az Isten hív el, mint Áront is. Ugyanúgy a Krisztus sem maga dicsőítette meg magát azzal, hogy főpap lett, hanem az, aki így szólt hozzá, az én fiam vagy, ma nemzettelek téged. Ahogyan másutt is mondja, pap vagy te örökké, Melkisédek rendje szerint. Ő testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból. És meghallgattatott Isten félelméért. Jól lehet ő a fiú, szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet. És miután tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzőjévé lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki. Amen. Kedves testvérek! Az ember és az Isten között óriási szakadék tátunk. Hatalmas fal van kettőnk között, ami teljesen elválaszt bennünket tőle. És hogyha valaki valamilyen szinten hisz Istenben, az érzi ezt. Tudja, hogy itt van valami, amit át kellene hidalni, van valami, amit át kellene mászni, valahogy elérni az Istent. És vannak különféle próbálkozások erre. Nagyon ötletes az ember, sokféle dolgot kitalál, hogy hogyan lehetne az Istenhez eljutni, hogyan lehetne ezt a szakadékot áthidalni, hogyan lehetne ezt a hatalmas falat átmászni. És általában úgy lehet összefoglalni ezeket a próbálkozásokat, hogy megpróbál az ember teljesíteni. Mert ezt általában elismerik ezek az emberek, hogy na jó, hát vannak hibáim, vannak bűneim, de azért nem vagyok én annyira rossz ember. És teszek én jó dolgokat. És ezekkel a jó dolgokkal azért tudom kompenzálni az én bűneimet. Milyen sokszor lehet ezt hallani, hogy hát, hogyha van egy mérleg, az egyik serpenyőjébe beleteszem a bűneimet, azért a másik serpenyőben is tudok tenni, hiszen tudok teljesíteni, hisz azért nem vagyok annyira bűnös ember. Vannak jó tetteim is, és hát ha az Isten akkor elfogadja ezeket, hát ha az Isten akkor majd megkegyelmez nekem, mert látja, hogy igyekszem, látja, hogy azért teszek jó dolgokat is. És próbálkozik az ember, hogy na majd ő imádkozik, na majd ő meditál, na majd ő fizet, na majd ő szolgál, és lehetne sorolni. De azzal kell szembesülni, hogy mindez elégtelen. Mindez kevés. Pedig nagyon nagy a tét. Pedig itt élet-halál kérdéséről van szó. Örök élet és örök halál kérdéséről. Hol töltöm az örökké valóságot? A kárhozatban, vagy a mennyek országában az élő Istennel? És a Biblia egyértelműen arról beszél nekünk, azon keresztül Isten, hogy hiába minden emberi próbálkozás. Egy út van, az Jézus Krisztus. Az Isten fia, aki maga az élő Isten, és egyben teljesen ember is. Ő az, aki meghalt értünk a kereszten, és ő az, aki ezáltal utat nyitott a mennyek országába. Ő az, aki áthidalta ezt a szakadékot, ő az, aki ajtó ezen a hatalmas falon. És ez az ige is, amit az imént felolvastam, Jézus Krisztusról beszél nekünk. A főpap képét hozza elénk, és ebben tárja a zsidókhoz írt levél szerzője elénk azt, hogy Jézus Krisztus Isten, és ember is egyben, és ő az egyetlen út az üdvösségre a mennyek országába. És ez a főpap kép, ez olyan volt az akkori emberek számára, hogy mindenki értette. Tudta, hogy miről ír az, aki írta ezt a levelet. Nekünk már ezt magyarázni kell. Hozzánk talán ez a kép annyira nincs közel. A zsidó ember tudta, hogyha a főpapról volt szó, vagy ha egyáltalán papról volt szó, akkor tudta, hogy itt az Istennel való kapcsolatomról van szó. Hiszen a pap, a főpap képviselte az egész népet tulajdonképpen az Isten előtt. És ő volt a közbenjáró. Ő volt az, aki az áldozatokat is bemutatta. És a főpap volt az, aki évente egyszer bemehetett a templomnak a szentek szentjébe, ahol az élő Isten az ő jelenlétét mutatta meg. Évente csak egyszer a főpap, de akkor is az áldozat vérével, hogy engesztelést szerezzen a nép számára. És Isten pontosan meghatározta, hogy hol és hogyan lehet vele kapcsolatba lépni. És Isten már tanította az Ószövetségben is az ő népét arra, hogy nincs más út. Hiszen a szentek szentjében csak úgy lehetett bemenni, hogyha előtte az áldozatot bemutatták, hogyha előtte vér folyt. És ezzel Isten már előre megmutatta azt, hogy ő hozzá a mennyek országában egyetlen út van, az áldozat, Jézus Krisztusnak az útja. És azok az áldozatok, amiket ott bemutattak az Ószövetség idejében, azok nem tudtak bűnbocsánatot szerezni. De minden egyes áldozat arról beszélt, hogy a bűnnek következménye van. Semmilyen bűn nem marad következmény nélkül. Valakinek meg kell halni, a bűn miatt vér folyik. Minden egyes áldozat erre emlékeztette az áldozat vívőjét. És minden egyes áldozat előre mutatott Jézus Krisztusra, az Isten fiára, aki tökéletes áldozatot mutatott be egyszer és mindenkorra. És talán ez a kép távol van tőlünk, hogy a pap és a főpap az, aki képvisel bennünket, de úgy belegondolva annyira talán mégsem. Hiszen Isten sokszor felhasznál embereket arra, hogy megismertesse önmagát velünk. És hogyha bizonságtételeket hallgatunk arról, hogy emberek hogyan ismerték meg az Úr Jézust, akkor sokszor halljuk azt, hogy volt egy ember, akinek az életét figyelhettem, akinek láttam az életét, aki beszélt nekem Jézusról, akiben megláttam azt, hogy neki valami több van, mint nekem. És vágy ébredt a szívemben, hogy nekem is kell ez. Hogy szeretném én is megismerni azt a Jézust, akiről ő beszél. És ilyen módon megérthetjük ezt, hogy a főpap ilyen ember volt, aki eszköz lehetett Isten kezében, abban, hogy az Isten elé állhassak, és az Istennél bűnbocsánatot nyerhessek. Aztán persze el kell szakadnunk ezektől az emberektől. Hiszen nem lehet az, hogy mi pusztán emberekhez kötjük a hitünket. Hiszen az a másik ember nem tud értem tenni ennél többet, mint hogy Jézus felé irányít engem. Hogyha továbbra is rátapadok, akkor tévúton járok. El kell engednem azt az embert, és nem az ő hitéből kell megpróbálnom élnem, hanem Jézus Krisztusra kell, hogy irányuljon az én hitem, az én bizalmam. És hát ugyanígy volt a főpap is, akiről itt is írja az ige, hogy ugyanúgy bűnös ember volt. Vitte az áldozatot a népért, de ugyanúgy a saját bűneiért is újra és újra vinni kellett az áldozatot. Ugyanúgy küszködtek ezek a főpapok is a saját nyomorúságaikkal, a saját bűneikkel. Jézus azonban nem ilyen közbenjáró. Jézus azonban nem ilyen főpap. Neki nem kellett önmagáért áldozatot bemutatni. Ez persze nem azt jelenti, hogy ő akkor nem is ismeri az embernek a nyomorúságát, az embernek a helyzetét az Isten előtt. Nem tudja, hogy mi zajlik le bennünk, mert ő annyira távoli, annyira tiszta, ő annyira szent, hogy hozzá fel sem érhetünk. Ő is együtt tud érezni, sőt, azt kell, hogy mondjuk, hogy ő az, aki igazán együtt tud érezni velünk. Mert az emberek között is vannak olyanok, akik mi ezt megtapasztaljuk, hogy átérzik a helyzetünket, meghallgatnak bennünket, de még a legkiválóbb szolgálóban is csalódhatunk. Megláthatjuk azt, hogy bizonyos dolgokban a saját érdekeit nézi. Vagy megnyilvánul valamilyen módon az ő bűne is. Jézus idejében is, ugye így volt ez a főpapok, amikor elítélték Jézust, Júdás elárulta nekik 30 ezüstért, és aztán ugye utána Júdás a teljes kétségbeesésében oda ment ezekhez a főpapokhoz, a problémájában. És ezek a főpapok meg azt mondták, hogy hát mi közünk ehhez? Ez a te dolgod. Ez nem a mi dolgunk. És hát tudjuk, hogy ennek mi lett a következménye. Jézusban nem volt bűn, de ennek ellenére mindenkinél jobban együtt tud érezni velünk. Erről beszél pont ezelőtt, az ige szakasz előtt, az 5. fejezet előtt, a 4. fejezet végén a zsidókhoz írt levél szerzője. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísért és szenvedett mindenben, de nem vétkezett. Tehát Jézus is átélte a kísértéseket, tudja, hogy milyen az emberi lét, egy kivétel volt, hogy ő nem vétkezett. Hogy ő nem követett el bűnt. És a 7. fejezetben is ezt olvashatjuk róla, mert ilyen főpapra volt szükségünk, aki szent, ártatlan, szeplőtelen, a bűnösöktől elkülönített, és az egek felé emelkedett. Neki nincs szüksége arra, mint a főpapoknak, hogy naponta mutasson be áldozatot előbb a saját bűneiért, azután a nép bűneiért. Mert ő ezt egyszer s mindenkorra megcselekedte, amikor önmagát adta áldozatul. Hát Jézus Krisztus a főpap önmagát adta áldozatul. Olyan megdöbbent, hogyha ebbe belegondolunk, hogy régen a főpapok vitték az áldozati bárányt, vagy az áldozati bikát. És itt pedig azt olvassuk, hogy Jézus Krisztus a főpap önmagát adja. Önmagát áldozza fel. Ő a főpap, és ő a bárány egyben, az Isten bárány. És ő az Isten, az élő Isten, és ő az ember egyben. És ő egyedül az, aki elégtételt tud tenni a mi bűneinkért. Mert ember ezért nem tud tenni semmit. Ahogyan a Zsoltáros is mondja, hiszen senki sem válthatja meg magát. Nem adhat magáért váltságdíjat Istennek. Mert olyan drága az élet váltsága, hogy végképp le kell tennie róla. Még ha örökké élne is. És nem látná meg a sírgödröt. Pedig meglátja. Nem tudunk semmit tenni a bűneinkért. Az a megdöbbentő, hogyha még ezt meg is próbáljuk, hogy na majd mi jót teszünk, ahogyan az igehirdetés elején erről beszéltem. Ha ezt meg is próbáljuk, ezzel is csak halmozzuk a bűneinket, és olyan tartozás ez, ami napról napra csak növekszik. És nem tud ezzel mit kezdeni az ember. És itt van Jézus Krisztus, az Isten fia, Isten és ember egyben, ő az, aki áldozatával eleget tud tenni a bűnökért. És a következő versek az ő istenségéről szólnak. Hiszen arról beszél itt az ige, hogy Isten elhívása nélkül nem lehetett senki főpap. Ugye Áronnak a leszármazottjai voltak a főpapok, Lévi törzséből származtak. Amikor persze ez a levél íródott, akkor már más volt a helyzet, akkor már a rómaiak jelölték ki a főpapokat, és hát ilyenek is voltak azok a főpapok. Nem is az Isten ügyét keresték, hanem a rómaiaknak a kénye kedve szerint hoztak döntéseket. De Jézus nem Áron leszármazottja volt. Nem Lévi törzséből származott, hanem Júda törzséből. És erről beszél itt a levél szerzője, hogy neki magasabb elhívása volt. Nagyobb isteni elhívása és származása. És úgy foglalja ezt össze, hogy ő a Melkisédek rendje szerinti főpap. És hogy ez mit is jelent? Nemrég volt előttünk pont ez az ige szakasz Mózes első könyvéből, hogy ki is ez a Melkisédek. Egyszer csak ott megjelenik Ábrahám történetében, aztán az egész Ószövetségben nem olvasunk róla csak a 110. Zsoltárban, és utána pedig itt a zsidókhoz írt levélben újra. És azt olvashatjuk itt a zsidókhoz írt levél 7. fejezetében, mert Melkisédek, Sálem királya, a magasságos Isten papja volt az, aki királyok leveréséből visszatérő Ábrahám elé ment, és megáldotta. Ábrahám pedig tizedet is adott neki mindenből. Melkisédek neve először ezt jelenti, igazság királya. Aztán Sálem királya, vagyis békesség királya. Sem apja, sem anyja, sem nemzetsége, sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs. Mivel pedig hasonló az Isten fiához, pap marad mindörökké. Hát megjelenik egyszer csak ez az ember ott Ábrahám előtt, akinek a neve azt jelenti, hogy Melkisédek, hogy igazság királya. Azt olvashatjuk róla, hogy Sálem királya, ugye ez azt jelenti, hogy Jeruzsálem királya, de ez a Sálem, ez a békességet jelenti, tehát a békesség királya. És azt olvashatjuk még róla, hogy a magasságos Isten papja. És viszi a bort és a kenyeret Ábrahámnak. Ez persze akkor egy gesztus lehetett, vagy egy erősítés Ábrahámnak, hogy kenyeret és bort visz, az ő testi szükségleteit elégítette ki. De hát kinek ne jutna eszébe erről, hogy ott a kenyér és a bor, és egy pap viszi, kinek ne jutna eszébe az úrvacsora. És az egész Melkisédek történet, Melkisédeknek az alakja, Jézus Krisztus rajzolja elénk már rögtön a Biblia elején. Sőt, vannak, akik egészen odáig mennek, hogy Ez a melkisédek nem más, mint maga Jézus Krisztus. Hiszen ő mielőtt Ábrahám lett volna, van. Ő ezt jelentette ki önmagáról, hogy mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. És ezt az akkori zsidók nagyon jól tudták, hogy ez mit jelent. Értették, hogy itt arról beszél, hogy ő az Isten. Hiszen Ábrahám ugye 2000 évvel Jézus előtt élt. És azt mondja, hogy mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. Vagyok, aki vagyok. Én vagyok az örökké való. És köveket akartak ragadni, meg akarták ölni a zsidók, amikor Jézus erről beszélt, mert itt az ő istenségét nyilatkoztatta ki. És itt a zsidókhoz írt levél szerzője, ezzel, hogy Melkisédeket hozza elő, ezt akarja a szívünkre helyezni, hogy ő örökkévaló pap. Hogy Jézus Krisztus tulajdonképpen nem más, mint az örökkévaló Isten. Ő előbb volt mindennél és mindenkinél. Ő az örökkévaló, aki emberré lett. És a további versek pedig Jézusnak az emberi oldalát tárják elénk. Arról beszél itt, hogy ő a fiú, de szenvednie kellett. És szenvedése árán tanulta meg az engedelmességet. Olyan megdöbbentő ez, hogy bár ő az Isten fia, és mégis meg kellett tanulnia neki is az engedelmességet, és szenvednie kellett. Tehát ez arról beszél, hogy tényleg teljesen ember lett. Ugye ezt nem tudjuk fölfogni, hogy teljesen Isten és teljesen ember, nem 50-50 százalék, hanem 100 százalék és 100 százalék. És ez az ige erről a titokról beszél, hogy Jézus Krisztus, aki maga az Isten, mégis teljesen ember. És amikor arról beszél, hogy hangos kiáltásokkal járult oda az elé, akinek van hatalma, hogy megszabadítsa őt, akkor tulajdonképpen a Getsemánéi kertben zajló eseményekről szól. Amikor szintén Jézus Krisztusnak az embersége mutatkozott meg. Hiszen gondoljunk bele abba, hogy ő, aki minden lélegzetvételét az Atya akaratával összhangban tett meg, ott a Getsemánéi kertben úgy imádkozik, hogy Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár. Atyám, ha lehetséges, akkor ne kelljen ezt a szenvedést átélnem. Atyám, ha van más út, akkor inkább úgy legyen, de azért hozzátette Jézus, hogy de mindazáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem ahogyan te. És amikor Jézus ezért imádkozott, akkor rettenetesen gyötrődött. Azt írja az ige, hogy miért verejtékezett. És ez valóság, hogyha valakinek nagyon mélységes gyötrelmei vannak, van ilyen, hogy vért verejtékezik. Jézus Krisztus ezt élte át ott, hogy ő szembesült a világ minden bűnével, hogy az rászakad, és az el fogja választani őt a mennyei atyától, és ezt kell tennie azért, hogy megszabadíthassa az emberiséget, megszabadíthasson bennünket. És azt mondta, hogy ha van más út, akkor inkább legyen, de vállalom. Hiszen ezért jöttem, de nem volt olyan egyszerű ezt neki kimondania. Gyötrődött ott a Getsemáné kertben. És aztán azt olvashatjuk róla, hogy tökéletességre jutott. Furcsa ezt is olvasni, hiszen mit jelent az, hogy tökéletességre jut? Hiszen ő az Isten fia. De hogyha látjuk, hogy milyen szó szerepel itt, akkor talán jobban megérthetjük. Itt ugyanaz a szó szerepel, ugyanabból a szóból ered ez, mint amit Jézus mondott, amikor a kereszten meghalt. Amikor azt mondta, hogy elvégeztetett. Hogy célhoz ért. Tehát miután tökéletességre jutott, miután célhoz ért, örök üdvösség szerzőjévé lett. Tehát miután célhoz ért, az, amiért jött. Hogy meghaljon a kereszten. Ezzel örök üdvösség szerzőjévé lett számunkra. Hiszen ő ezért jött. És kiknek szerezte meg az üdvösséget? Minden embernek. minden embernek elkészítette ezt az utat. De ez az ige is beszél arról, hogy sajnos nem minden emberé lesz mégsem. Hiszen azt mondja itt az ige, hogy akik engedelmeskednek neki. És ezen megdöbbenhet valaki, hogy mi az, hogy engedelmesség, hiszen azt szoktuk mondani, hogy hittel kell ezt elfogadni, megragadni. De hát ez a kettő egyben van. Bonhoeffer így fogalmazta meg, hogy a hívő engedelmes, és az engedelmes az, aki hisz. Ha igazi élő hitünk van, Jézus Krisztusba kapaszkodunk, akkor engedelmesek leszünk neki. És erről beszél ez az ige, hogy bár Jézus Krisztus mindenki számára elkészítette az üdvösség útján, de aki őt hittel megragadja, aki ezt személyesen hiszi, hogy én értem is, az én bűneimért is meghalt az Isten fia 2000 évvel ezelőtt, annak az életében lesz ez valóság. És éppen ezért engedelmességre hív most bennünket, a mi Urunk. Elsősorban arra hív, hogy higgyünk ő benne, hogy megtérjünk ő hozzá, hogy elfogadjuk ezt a mi életünkre nézve is. És hogyha már ez megtörtént, akkor pedig arra, hogy ezért hálából neki szánjuk oda az életünket, és neki szolgáljunk. Most hallhattuk Jézus szenvedés történetét. Ismét szembesülhettünk azzal, hogy az Isten mit tett értünk. És ahogy ezt hallhattuk, Isten ismét ezt elénk tárta, vonjuk le ennek a következményeit a mi életünkre nézve. Most, ahogyan itt vagyok, itt ülök, mi következik ebből, hogy Isten ezt tette értem? Mi következik ebből az én életemben? Milyen lépést kell megtennem? És lehet, hogy amikor Isten hív valamire, akkor úgy tűnik, hogy ez nagyon nagy ár. Nagyon nagy kockázattal jár. De nézzük meg azt, hogy ő mit vállalt értünk. És akkor hálával tudjuk megtenni azt, amire ő hív bennünket. Ámen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, olyan megdöbbentő szembesülni azzal, hogy te mit tettél értünk, hogy ott hagytad a mennyek országát, a tökéletességet, ahol semmi bűn, ahol semmi gond, ahol semmi probléma, és eljöttél ebbe a világba, emberré lettél, és átéltél minden nyomorúságot, és mégis tiszta tudtál maradni. Nem tettél semmi bűnt, és mégis ott a kereszten átokká bűnné lettél értünk. Hiszen mindazt magadra vetted, a miénk, azt a sok engedetlenséget, lázadást, mocskot, ami a mi szívünkben van. Urunk, köszönjük ezt neked. Köszönjük, hogy haláloddal, feltámadásoddal megnyitottad a mennyek országának kapuját. Add, Urunk, hogy ezt meg tudjuk ragadni hittel. Még ha ésszel fel sem tudjuk fogni, de add tudjunk beléd kapaszkodni. És add tudjuk a mi életünket a te kezedbe betenni. Hogy neked tudjunk szolgálni, és téged tudjunk dicsőíteni. És ha eljön az ideje, hogy el kell mennünk ebből a világból, akkor a te országodba juthassunk. És téged dicsőíthessünk örökké. Köszönjük neked, Urunk, hogy ismét hallhattuk a te igédet, az örömhírt arról, hogy te mit tettél értünk. Add, hogy le tudjuk vonni ennek a következményeit a mi életünkre nézve is. Amen. Szeretném hirdetni a testvéreknek, hogy húsvét vasárnapján 10 órakor lesz Isten tiszteletünk, úrvacsorai Isten tisztelet. Szeretettel várjuk erre a testvéreket. A Isten tiszteletünk végén majd a kivetített éneket énekeljük majd el. Most csendesedjünk el, és az Úrtól tanult imádságot mondjuk el. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te nevet. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd és adjon te néked békességet.